Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztelésre készülve 329. számú dicséretünk második versét énekeljük. Nem éltem még a föld színén, te értem megszülettél. Keresség sákramentum, azaz szentség, azért szolgáltatjuk ki, mert hitünk fejedelme az Úr Jézus parancsban hagyta ránk, hogy kereszteljünk. Azokat az igéket olvasom a Bibliából, amikor Jézus megparancsolta a kerességet. És hozzájuk menvén Jézus szólt nékik, mondván, nékem adatot minden hatalom menjen és földön, elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Ennek a Jézusi parancsnak engedelmeskedünk tehát, amikor egy kisgyermeket megkereszteljük. Mielőtt ezt tenném, két kérdést intézek hozzátok jelenlévő szülőkhöz, és keresztszülőkhöz, és azt kérem, hogy a feltett kérdésekre lelkiismeretesen és hallható szóval feleljünk. Azt kérdezem először, akarjátok, hogy egy kisgyermek a Szent Keresztség által tagja legyen a magyarországi református keresztény anyaszent egyháznak? Ha így van, hangos szóval azt feleljük, akarjuk. Azt kérdezem másodszor, ígéritek-e, hogy őt úgy nevelitek és engeditek neveltetni a református egyház által, hogy az élő Istenbe vetett hitéről, majd egykoron ő maga önként tegyen vallomást a gyülekezet szín előtt a konfirmációban. Ha így van, hangos szóval feleljük, ígérjük. Tegyünk most vallást a mi győzedelmes hitünkről, és a gyülekezettel együtt mondjuk el az apostoli hitformát így. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték, szálla alá poklokra. Harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ott ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszek egy egyetemes keresztény anyaszent egyházat, szenteknek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Szerető mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy minden jó és tökéletes adomány onnan felülről tőled száll alá. És köszönjük, hogy nincs nekünk semmink, amit ne úgy kaptunk volna tőled. Ezért hálaadással állunk előtted, hogy megköszönjük egy kis gyermeket. Köszönjük, hogy meg annyi próbatétel közepette érkezett, és meg annyi emberi nyomorúság szorítgatta kicsi szívét és életét. Köszönjük, hogy él és itt van. És nagyon köszönjük azt, hogy itt lehet vele együtt szerettei közössége is. És köszönjük, hogy a gyülekezet szent közösségében megköszönhetjük ezt a kis gyermeket, és kérhetjük a te áldásodat az ő életére. Nagy szüksége van rá. És nagy szükségünk van mindannyiunknak a te kegyelmedre. Köszönjük, hogy kérhetjük tőled, hogy cselekedj hatalmasan, amikor őt eljegyezzük neked. Fogadd be szent szövetségedbe. És bármi vár is ő rá még. Áldó, vigyázó kezed kísérje egész életútját. Áld meg, amit cselekszünk, amikor a te parancsodra, a te nevedben és a te nevedért megkereszteljük őt. Amen. Maradhat édesapánál. Maradhat édesapánál. Csak abba tessék segíteni, hogy meg tudjuk keresztelni őt, jó? Valahogy a fejecskéjét fogjuk ide. Keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Tessék itt maradni vele. Minden kegyelemnek Istene pedig áldja és őrizze meg a te életedet, hogy növekedj fel szüleid örömére, Anya Szentegyházunk gazdagodására, és az élő Isten nagy neve dicsőségére. Amen. Tessenek helyet foglalni. Foglaljunk helyet, testvérek! Keressük ki és énekeljük 479. számú dicséretünket, annak mind a négy versét. 479. számú dicséretünket énekeljük végig. Az első vers így kezdődik: hinni taníts, Uram, kérni taníts. segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Ámen. Ünneplő keresztény gyülekezet, hallgassátok meg Istennek igéjét, felolvasom azt az Új Szövetségből, az apostolok cselekedeteiről írott könyvből, a könyv 16. fejezetéből, a 25. verssel kezdődő és a 32. verssel bezáródó igeszakaszból így. Éjfél tájban pedig Pál és Sílás imádkozva énekkel dicsőítették az Istent, a foglyok pedig hallgatják őket. És hirtelen nagy földindulás lőn úgy annyira, hogy megrendültek a tömlőc fundamentumai, és azonnal megnyíltak az ajtók mind, és mindannyiuk bilincsei feloldódtak. Fölserkenvén pedig a tömlőc tartó, és látva, hogy nyitva vannak a tömlőcnek ajtajai, kivonta fegyverét, és meg akarta ölni önmagát, azt gondolva, hogy elszöktek a foglyok. Pál azonban nagy fennszóval kiáltott mondván, semmi kárt ne tégy magadban, mert minnyájan itt vagyunk. Az pedig világot kérve beugrott és remegve borult Pál és Sílás elé, és kihozván őket ezt mondta, uraim, mit kell nékem cselekednem, hogy üdvözüljek? Azok pedig mondának, higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házad népe. És hirdeték néki az Úrnak igéjét, és mindazoknak, akik az ő házánál voltak. És az magához vévén őket, az éjszakának azon órájába, megmosta az ütésektől, és megkeresztelkedett azonnal ő, és az övéi minnyájan. Isten szent lelke, tegye áldotta az ő igéjét közöttünk és bennünk. Isten az igében szólal meg, és azon keresztül szólít meg bennünket, teremtményeit, és tőlünk azt várja, hogy az ő megszólító igéjére feleljünk. Jöjjetek válaszképpen, hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk, könyörögjünk együtt. Így. Drága mennyei édesatyánk, dicsérni, magasztalni és áldani jöttünk téged. Azért, hogy elmondjuk, köszönjük azt a sok jót, amit atyai kezedből elvehettünk. Köszönjük a napokat, amelyeken megébredtünk. Köszönjük megőrzött szeretteinket. Köszönjük az ételünket és az öltözetünket. És köszönjük a te lelki ajándékaidat. Mindenek előtt csodálatos beszédedet, a Bibliát, az ígét, amelyen keresztül éltetsz bennünket, erőt adsz és megáldasz. Köszönjük az ígét, amelyben vigasztalsz. Köszönjük, hogy megtalálod a magányos szíveket. Köszönjük, hogy kész vagy a beteg ágyak mellett megállni. Köszönjük, hogy gyászunkban hozzád fordulhatunk. Most külön is könyörgünk azokért, akik az elmúlt héten búcsúztak szerettüktől, és azokért, akik most vesztették el szerettüket. És itt vannak közöttünk összetörten, meglopva, vesztesen, sírva. Légy irgalmas vigasztalásnak lelke a sírókhoz és gyászolókhoz. Kérünk, Urunk, jöjj közel mindannyiunkhoz, erősíts bennünket,
vezess világos útakon, és csodálatos áldásaidból részeltess bennünket. Ami Urunkért, a Krisztus Jézusért kérünk, akivel van a mi bűnbocsánatunk és örök üdvösségünk. Hallgass meg. Amen. Isten igéje hallgatására készülve 161. számú dicséretünk első versét énekeljük. Siess, keresztény, lelki jót hallani. Ünneplő keresztény gyülekezet, hallgassátok meg Istennek igéjét, felolvasom azt az Új Szövetségből, az apostolok cselekedeteiről írott könyv 16. részéből, a már előbb is olvasott ige szakaszból két verset, újólag ez a 30. és 31. versek. Uraim, mit kell nékem cselekednem, hogy üdvözüljek? Azok pedig mondának: higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házad népe. Foglaljunk helyet. A könnyebben való követhetőség érdekében rögtön az elején elmondom, hogy ennek a mai igehirdetésnek ez a címe, hogy idézve a kétszer is olvasott bibliai ígét, hogy üdvözülsz mind te, mind a te egész házad népe. Erről lesz a mai istentiszteleten közöttünk szó. Üdvözülsz mind te, mind a te házad népe. A történet, amelyet felolvastam, azt a pillanatot rögzíti az utókor számára, amikor Pál apostol megérkezik Európába. Fontos és nagy dolog, később aztán meghatározza egész Európa szellemi és lelki arculatát. Jó dolog most a Biblia alapján visszamenni oda, a kezdet kezdetéhez, amikor belép Pál apostol, hogy vigye az evangéliumot Európába. A bibliai leírás szerint egy különös, szép városba érkezik először, az a város neve, hogy Filippi. És ahogy ide megérkezik és elmondja az első bizonyságtételét Jézusról, megfogják, megbotozzák és bebörtönzik. Szép kis fogadtatása Európának. De hát így fogadták Pál apostolt. Megbotozták és bebörtönözték. Úgy eszembe jutott, hogy vajon milyen lenne ma Európa, és benne természetesen Magyarország. Ha Pál apostol azután, hogy mert életébe először betéve a lábát Európába, és Jézusról beszélt, így fogadták, megbotozták és bebörtönözték, hátat fordított volna Európának. Ha azt mondta volna, hogy rendben van, ha ti így, ám én is így, nekem erre egyáltalán nincs szükségem, hogy ha én kimondom Jézus nevét, akkor ti megvertek engem és börtönbe zártok. Hát Isten áldjon bennőtöket. Mi lett volna, ha Pál apostol hátat fordít Európának? Ha megsértődik? Ha azt mondja, hogy ez azért mégiscsak disznóság. Hát mit vétettem én ellenetek? Hogy ezt tegyétek velem. Vajon hogy nézne ki ma Európa? Ha Pál nem hozta volna be a Krisztust, a kereszténységet. Sokszor milyen kis dolgon egy életre megsértődünk, hátat fordítunk embereknek. Sokszor végig se gondoljuk, hogy milyen lehetőségeket hagyunk ki így, hogy azért a másikért, az üdvösségéért például tegyünk valamit. Ó, ha Pál megsértődik, ha az első megverettetés és bebörtönzés után azt mondja, hogy elegem van belőled, Európa, főj a saját levedben, de nem ezt tette. Most a bibliai történet szerint, amikor ott ül bent a börtönben munkatársával együtt, akkor ezt a börtönbe töltött időt is különösen tölti el, mert nem káromkodik, nem dühöng, nem rázza a láncait, hanem így olvastuk, hogy énekelt és imádkozott. Ebből is lehet tanulni egyébként, hogy keserves élethelyzetekben, amikor az ember úgy le van kötve valamihez, szabad énekelni és imádkozni. Káromkodás helyett, gyűlölködés és bosszú lihegés helyett. És ennek többek közt az az áldása is lett, hogy a rabok hallgatták, hogy ez a két különös rab, akit összevertek és bezártak ide, énekel és imádkozik, Istent magasztalja. Filippi egy olyan helyen elhelyezkedő város volt, ahol elég sűrűn volt földrengés, és egy ilyen megrázta Filippi városát, a börtönt is, és azok a börtönfalak, amelyekbe bele volt erősítve a lánc, összeomlottak. És így egy pillanat alatt minden fogoly szabad lett. Az volt a kor törvénye, rendje, hogy a börtönőr a saját életével felelt a foglyokért. Ezért a filippi börtönőr, amikor rájött, hogy kinyíltak a kapuk, kiszakadtak a rabtartó láncok, biztos volt benne, hogy minden fogoly megszökött. És előrántotta a kardját, hogy öngyilkosságot kövessen el. És akkor Pál azt mondja neki, ne tégy kárt magadba, mindnyájan itt vagyunk. Gondoljatok el egy börtönt, amelynek kinyílnak a kapui, és senki nem megy el. Mert azon az éjjelen történt valami. Két ember hangosan imádkozott és énekelt, és a rabok hallgatták. Mindnyájan ott voltak. A börtönőr olyan mélységesen megrendült a pillanaton, az észszerűtlen élethelyzeten, hogy azt élte át, itt valami különös ember áll előtt. Pedig csak az Istene volt különös annak az egyszerű embernek. És azt kérdezte, mit csináljak, hogy én is üdvösséget kapjak. És akkor válaszolja ezt a különös, örök időkre szólóan csodálatos ígéret, ígét Pál apostol ennek a börtönőrnek, hogy higgy az Úr Jézus Krisztusban, akiben mi is hiszünk, és üdvösséged lesz neked is, és az egész családodnak is. Annyira megrendült a filippi börtönőr, hogy a szívét egy pillanat alatt hitben odaadta Jézusnak, és aztán minden áron meg akart keresztelkedni. És azt olvastam, hogy miután Pál apostol beszélt neki és a családjának Jézus Krisztusról, és a börtönőr hitte, amit hallott, megkeresztelkedett a börtönőr egész családja, kicsik, nagyok, öregek és fiatalok, mind, akik ott együtt voltak. Igen, amikor valaki hitre jut, azt szeretné megpecsételtetni. És a keresztség ilyen. Szent pecsét. A keresztség, amiben most is részesült egy drága kis élet, akit ti nem ismertek, én is csak az édesanyjától tudom, amit róla tudok, de akinek az életéért komolyan kérlek bennőtöket, hogy folyamatosan imádkozzatok, mint minden gyermekért, akit egyszer elhoznak ide a szülei. Nos, a legtöbb magyar ember is meg van keresztelve, sokszor ugyan azt sem tudja, hogy hol keresztelték, némelyik azt sem tudja, hogy milyen felekezetben, de hallott róla, hogy egyszer őt is megkeresztelték. Most vajon milyen kapcsolat van a keresztség, a hit és az üdvösség között? Vajon elégséges-e az, hogyha valaki egyszer meg lett keresztelve? S ha igen, miként? Ha nem, akkor hogyan kapcsolódik egymáshoz a hitünk, és az, hogy meg vagyunk keresztelve az üdvösség szempontjából? Most, kedves testvérek, azt kérdezte ez a börtönőr is, hogy mit tegyek, hogy örök üdvösségem legyen. Mit cselekedjek? És Pál apostol ennyit válaszolt neki, hogy higgy az Úr Jézus Krisztusban, és aztán így folytatta, és üdvözülsz, mint te, mint az egész családod. Kedves testvérek, egy hívő ember számára nincs fontosabb ígéret, mint hogy nem csak én kapok egyszer örök életet Istentől, hanem üdvözülhet az egész családom. Számtalan kérdést fölvet ez, hogy is van ez? Az, hogy én hitáltal üdvözülök, ez boldogságos örömhír nekem, de üdvözülhetnek ezáltal az én szeretteim. A férjem, aki soha nem lép be egyetlen templomba, aki, bocsánat a kifejezésért, röhög az egészen, aki viccelődik, vagy éppen csúnya szóként használja csak Isten nevét, az is üdvözül. A gyerekem, aki megmosolyog azért, hogy én ide járok, vagy a sok fiatalnak, az ide nem járó apja, anyja, üdvözülnek? Vajon a szülők hite hat a gyermekükre? Kihat rájuk? Ha én hívő ember vagyok, abból az következik, hogy az egész családom is üdvösséget kap? Higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz, mint te, mind a te házad népe. Hogy van ez? Hogy van ez? Nem pont azt látjuk hívő emberként, hogy nagyon messze vannak a szeretteink Istentől? Nem éppen az ellenkezőjét látjuk, mint amiről itt az apostol beszél? Hogy hiába imádkozom az én hitetlen társamért, esze ágába sincs Isten közelébe menni. Hiába noszogatom a gyerekemet vagy az unokámat. Esze ágába sincs vallás, egyház, biblia, templom közelébe menni. Nem pont az ellenkezőjét látjuk. Nem pont ettől szenved egy nagyon-nagyon-nagyon sok keresztény hívő ember, hogy nem történik semmi a családomban, én hiába hiszek. A családom hitetlen. Hogy van akkor ez, hogy üdvözülsz mind te, mind pedig a te egész házad népe? Egy másik kérdés, testvérek, hogy ezután a börtönőr megkeresztelkedett az egész családjával. Mikor kell keresztelni? Gyermekkorban? Felnőtt korban? És mi kell hozzá? Mi kell ahhoz, hogy valakit megkereszteljünk? Az, hogy bejelenti, hogy keresztelkedni akar? Ez egy ilyen ügy? Mi kell hozzá? És hogyan kapcsolódik a kereszteléshez akár gyermek, akár felnőtt? A hit. Lehet hitetlenül is? Sokszor látjuk, hogy jönnek hitetlenek is. Hogy működnek ezek a dolgok? Van, aki azt mondja, hogy jobb azt a gyereket kicsi korában megkeresztelni, és egy ilyen érdekes dolgot tesz hozzá a magyar, hogy ne maradjon pogány. Vannak, akik a felnőtt keresztségre esküdnek. És azt mondják, hogy csak az keresztelkedjen meg, aki már hisz. Először higgyen Jézusban, aztán keresztelkedjen meg, de addig nem. Ilyenek a baptista testvéreink. Ilyen minden karizmatikus, új keresztény közösség. De a nem hívő emberek között is van egy érdekes vélekedés a keresztelésről, és azt mondják, majd csak nőjön föl a gyerek, és majd, ha felnőtt, ő majd egyszer eldönti, hogy akar-e keresztény lenni, és hogy melyik keresztény ághoz kíván csatlakozni. Azt hiszem, hogy amikor valaki ilyet mond, abban ott van a tudatlanság is, meg a felelőtlenség is. Mert mondjátok meg, mikor történik meg az, hogy egy felnőtt megismeri a katolikus, református, evangélikus, baptista, nazarénus, Jehova, soroljam még, mormon, muszlim, sintoista, buddhista. És majd ezek után, ha már mindent megismert, ugye csak mosolygunk rajta. Mert ilyen nincs. Egy sincs. Tudatlanság és felelőtlenség, meggyőződésem, ilyet mondani. Majd ő eldönti, miután megvizsgálta a vallásokat. Igazából azt se tudjuk, hogy egy katolikus, ha azt mondja, hogy katolikus, hogy mit jelent az. Egy református. Tudja, hogy mit jelent, hogy én református vagyok. Tegnap jöttünk haza Kárpátaljáról a feleségemmel, egy nagyon súlyos beteg kislány, akiért sokat imádkoztunk és segítettük anyagilag is, hogy rákos betegségébe, gyógyszerhez tudjon jutni a szegény család. Az ők is életéért mentünk most harcba, és elhoztuk az orvosi zárójelentését ennek a kis nyirokcsomó rákos kislánynak, és megpróbáljuk a Magyarországra való átjuttatását és kezelését. És mikor jöttünk hazafelé, akkor a határőr vagy a vámos ott mindent szigorúan ellenőriz. Mondom neki, hogy pap vagyok, milyen úton jártunk. Kérdezte, van-e dohány, mondom, nem dohányzom. Van-e alkohol? Mondom, kaptunk 2 liter vörös bort. Mi se bor? Kérdezi. Mondom, hát mondtam az előbb, hogy református vagyok. Én is, mondja. Hát mondom, akkor nagyon jó volt, hogy találkoztunk, mert mi reformátusok nem misézünk. Nem? Nem. Beül a kocsiba, ott ütögeti az oldalát, tapogatja a tetejét, nincs-e valami elrejtve, visszanéz. Azt mondja, mi kenyeret eszünk, ha úrvacsorázunk. Mondom, na, persze, és akkor iszunk bort. Szóval ő református, de miséről beszél? Mert még azt sem ismeri. Hát még az összeset, hogy majd egyszer válasszon, döntsön. Aztán, kedves testvérek, nagy kérdés, hogy az isteni kegyelem elfogadásra egy kisgyermek alkalmas-e? Alkalmas-e egy kisgyerek az isteni kegyelem elfogadására? Azt olvastuk, hogy Pál hirdette Isten igéjét a filippi börtönőr egész családjának, gyerekeknek és felnőtteknek, és ezek hallgatták, és végül megkeresztelkedtek. Amikor Pál apostol Európába érkezik, egy asszonynál száll meg először, Lídiának hívják, és ő lesz az első európai keresztény. És azt olvassuk, hogy Lídia hitre jut, és azután megkeresztelkedik az egész családja. Ugyanezt történik Pál apostollal, amikor egy ige hirdetése nyomán egy zsinagóga fő megkeresztelkedik az egész családjával. Ugyanezt éli át Péter apostol, amikor Joppéba megy Kornélius százados házához, aki végighallgatja Pétert, hitre jut, és megkeresztelkedik az ő egész háza népével, tehát a gyermekeivel együtt, felnőttek és gyermekek együtt. És mindenütt igaz lesz, hogy üdvözülnek ők és az egész háza népük. Testvérek, az ős kereszténység gyakorolta a gyermekkeresztséget. Nehogy megijedjen tőle valaki. Igenis gyakorolta. És bátran buzdítok minden családot, hogy a gyermeket gyermekkorába kereszteljék meg. A Biblia családcentrikus. A gyermekeknek nagyon fontos helye és szerepe van a család életébe. És mi felnőttek felelősek vagyunk az utókorért, a mögöttünk jövőkért, így a gyermekeinkért felelősek vagyunk Isten előtt. A Biblia tele van családcentrikus igével. Igenis felelős minden édesapa, és a sorrend a Bibliába ez. Először az édesapa. Minden édesapa felelős a családjáért, a gyermekéért, a gyermekeiért. Isten előtt állva először mindig a férfiak állnak elől. Nem csak a felelősségünk, az elszámoltatásunk során is. Mi megyünk elől, férfiak, az egész családunkért. Jézus Krisztus hite családvallás, testvérek. Vannak jogi vallások, misztériumvallások, mágia vallások, asztrál vallások. A kereszténység családvallás. Jézus többször is és látványosan is hangoztatta, hogy milyen fontos számára a gyermek. Az elmúlt időben 2 vasárnap is csak erről prédikáltam. Mi is történik, testvérek, amikor megkeresztelünk valakit? Amikor megkereszteltük ma ezt a drága kis életet? Amikor minket kereszteltek? Az történik, hogy a hit áldásában részesül. az, akit megkeresztelnek. A hit áldásában részesül az, akit megkeresztelnek. És ezt a felnőtteknek kell közvetíteni a gyermek felé. Ebben ott van a felelősségünk. Egyetlen szülő se zárja ki a hit áldásából a gyermekét, akár buta, magamentő és tudatlan okoskodásával. Testvérek, ahol egy szülői szívben például ott van a hit, annak a gyermekét a hit áldásaiban is részesíteni kell és lehet. Milyen balga szülő az, aki kizárja a gyermekét az Isten hit áldásaiból. Testvérek, minden egyes megszületett életnek Isten adta joga jár neki, hogy Isten áldásában részesüljön, így a keresztségben is. Ezért minél előbb hozzuk, hogy Isten áldásában részesüljön. Ne vonjátok el a gyermekeket. Nem véletlenül mondta Jézus, engedjétek őket hozzám jönni. Ne tiltsátok el tőlem, mondta Jézus. Kedves testvérek, Isten adta joga a gyermeknek már az anyamévben is. Embrionális állapotában is. Ezért tiltakozunk többek közt az abortusz ellen. Mert Isten adta joga, hogy Isten áldásában részesüljön. Már az anya méhében is. És drága édesanyák, Isten adta felmagasztaltatásunk, hogy ezt közvetíthetjük a ránk bízott új drága életekre. Tessék sokat énekelni és imádkozni, mikor babát várunk. Sokat énekelni és sokat imádkozni. Mindent hall és ért, és mindent átél. Az a kicsi. Ne vonjátok meg Isten áldásait tőle. És ilyen a keresztség is. Bizony lehetséges velünk és nálunk is, hogy üdvözülsz mind te, mind a te egész házad népe. Csak higgy az Úr Jézus Krisztusban. Az égi áldások bő forrása onnan jön egy család életébe, ha egy valaki már hisz az Úr Jézus Krisztusban. Az egész családra áldás hull. A hitetlenre is. A filippi börtönőr hitt, és az egész családja megkeresztelkedett. A családjáról nem olvassuk, hogy hittek. Lídia hitt, és az egész családja hallgatta az evangéliumot, és megkeresztelkedett. De nem olvassuk, hogy az egész családja hitt volna. A kapernaumi százados hitt, és az egész családja megkeresztelkedett, hallgatva az igét, de nem olvassuk, hogy az egész családja hit volna. De az ő hitükért. Kedves testvérek, azt mondja, és így oldja föl Pál apostol ezt, hogy a hitetlen fél megvan szentelve a hívő félben. A hitetlen férjek megvannak szentelve a hitet a hívő feleségükben, és fordítva. Csak legyen valaki a családba, aki hisz az Úr Jézus Krisztusban. Egy valaki. Mert az ígéret így szól. A filippi börtönőrnek is. Te higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz te, és üdvözül az egész házad népe. Óriási evangélium van ebbe. Abba ne hagyd az imádságot a tiédért. Bárhol járnak a hitetlenség útján. Meg vannak szentelve, ők még nem tudják, nekik még nem kell. Ők még ezen mosolyognak, vagy nevetnek. Hátot fordítanak, és az egészet balgaságnak gondolják. Ne törődj vele! Az egész családod meg van szentelve, ha te hiszel. És Isten beérleli. Én is úgy kezdtem, mint főhitetlen, és ma itt állok előttetek, mint hívő. És mindnyájan úgy kezdjük, hogy hitetlenek vagyunk, és piszokul büszkék vagyunk rá. Én ebbe a balgaságban nem hiszek. De ha a családodban lesz valaki, aki hisz az Úr Jézus Krisztusban, akkor mindnyájan megvagytok szentelve. A mi felelősségünk a nagy, az enyém, a családomért, és a tiéd, aki ezt hallod, a te családodért, hogy te higgy az Úr Jézus Krisztusban. És üdvözülsz te is, és az egész házad népe. Fel ne add, le ne engedd a kezeidet, ostromold az eget, kérd az Urat, hittel, mert benned vannak ők megszentelve, akármilyen szentségtelenek, mássá lesznek. Tudom, testvérek, titok ez, de valóság. Így érkezett el a kereszténység a 2000 éves útján a mai napig. Ma a világ legnagyobb vallása a kereszténység. Hogy valaki hinni kezdett egy családba Jézusban, és üdvözült, és kiáradt Isten áldása az egész családra. Ezért higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz. Ez az ígéret nem változott. Higgy Jézusban, és a hit bátorságával nézd a hitetlen családodat. Benned vannak megszentelve. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy életünk egy idejében elkezdted keresgetni a szívünket, lelkünket, hogy beszélgess velünk. És felhangzott a te csodálatos ígéd, és mi szíven talált emberek lettünk. Köszönjük, hogy hihetünk benned. És köszönjük, hogy a hitünk ajándékaképpen látjuk is a te csodáidat. De látjuk mindazt, ami még nem éred be otthon. Aggódunk azokért, akikről tudjuk, hogy ha így maradnak, elvesznek. Erősítsd meg a mi mustármagnyi hitünket. Minden szerettünkért. Magasztalunk, Urunk, hogy bennünk vannak megáldva, bennünk vannak megszentelve, hogy általunk kerültek a te szeretett szövetséged közelébe. Így kérünk, áld meg minden megkeresztelt testvérünket. hadd jussanak egyszer nagyon közel hozzád. És nagyon köszönjük, ha ebbe használsz bennünket. Egyetlen egy lélek megmentéséért is. Áld meg, Urunk, a magyar édesapákat, a magyar édesanyákat. Áld meg a nagyszülőket. Áld meg a hitlángjával élőket. Hadd lehessenek áldásul neked és övéiknek. És végül köszönjük, Urunk, a bíztatást, hogy én csak higgyek a Krisztus Jézusban, és üdvözülni fogok én és az én egész házam népe. Köszönöm, Uram. Amen. Azt az imádságot mondjuk el, amire Jézus tanított bennünket. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az adakozás lehetőségére felhívom a figyelmeteket, tudván és tapasztalván is azt, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja az Isten. Mindezeknek utána minden kegyelemnek Istene áldja és őrizze meg szíveinket, gondolatainkat, életünket és önmagunk odaszánását a mi Urunknak, a Krisztus Jézusnak. Amen. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, hirdetem a reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Jelentem a gyülekezetnek, hogy a reánk következő hét reformáció hete lesz. Minden hétközi alkalom ebbe olvad bele. A helye az evangélikus templom, tehát itt mellettünk egy házzal, arrébb van az evangélikus templom. Este 6 órakor lesznek az alkalmak. Abban van most változás az eddigiek rendjéhez képest, hogy nem a kerületben szolgáló lelkipásztorok fogják Isten igéjét hirdetni, hanem evangelizációs hét lesz. A hét első 4 estéjén Szeverényi János evangélikus missziói lelkész szolgál közöttünk, akit vagy 30 éve ismerek, és nagyszerű igehirdetőnek, nagyszerű Krisztus gyermekének ismertem meg. Szeretettel hívlak és bátorítalak bennőtöket. A kijáratnál majd ilyen szórólapot annak, akit érdekel a részletes program, addig, ameddig még van belőle, korlátozott példányba kaptunk, örömmel a testvérek kezébe adjuk. A helyi lelkészek csupán az estéket fogják felvezetni, és az imát fogják vezetni, de szolgálnak a helyi gyülekezetekből, így szerdán a mi gyülekezetünk énekkara is, több szolgálattal itt tehát az evangélikus testvéreknél. Hívogatok mindenkit. Miután ez az egyhetes készülődésünk meg lesz, a reán következő vasárnap, itt a saját gyülekezetünkben úrvacsorát fogunk osztani, ez reformációi és újbori úrvacsora osztás lesz. Azt kérem, hogy aki kenyeret és bort ajánlana fel az úrvacsorára, az úrasztala megterítésére, az Isten tisztelet után ezt nekem legyen szíves, jelezze. Előre is köszönjük. Gyászoló testvérek vannak közöttünk, az elmúlt héten kísérték el szeretteik Molnár Károlyné testvérünket, aki 88 esztendőt élt. Isten nagyon vigasztalódást a hátra maradottaknak. És van köztünk egy emlékező család is, 10 esztendeje hunyt el Mészáros Ferenc testvérünk, aki ennek a gyülekezetnek sok éven át nagyon hűséges tagja volt. Szép életéért hálával emlékeznek rá szerettei, a családtagok és a rokonok. Jelentem, hogy a mai vasárnapi persei pénzünket a Református Tehetséggondozó Alapítvány számára fogjuk elküldeni. Ez egy országos gyűjtés. Az a lényege, hogy szegény, de tehetséges fiatalokat szeretnénk ösztöndíjjal támogatni, hogy tovább tanulhassanak, reménységünk szerint a jövő magyar értelmiségében ott lesznek a református középiskolákból és egyetemekről kikerülő fiatalok is. Végül jelentem, hogy kórusunk tagjai a hétvégét Balatonfüreden töltötték, ezért sokan hiányoznak, ott vannak most is. Most készülnek föl a kórus őszi és téli szolgálataira. Isten tiszteletünk végén 264. számú dicséretünknek az első versét énekeljük. 264. számú dicséretünknek az első versét, amelyik így kezdődik: áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát, majd ezt követően a magyar himnuszt.